said no. Beware how you tread.
Mindjárt kezdődik az ajtó nyitottan a művészetre. Lámpákat lekapcsolni, fotelekben hátradőlni, mert mindjárt kezdődik a következő adás.
Az ajtó nyitottan a művészetre. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Madarász Máté. Velem szemben pedig Lovas Adél, író, költő, előadó és színész. Jó napot kívánok, üdvözöllek.
Én is jó napot kívánok a Civil Rádió hallgatóinak. És nagyon szépen köszönöm, Máté, a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Te már jártál itt nálunk a Civil Rádióban. Ajánljuk a hallgatóknak a Polygon adását, ahol már részt vettél nálunk egy beszélgetésen.
Igen. A párommal jöttem, ugyanis van egy közös formációnk, zenei formációnk. Zenés verseket adunk elő. A neve ennek a formációnak az, hogy a Hollóhát.
Van bármi utalása a Harry Potteres Hollóhátnahoz?
Ezt szokták kérdezni, nem, nincsen. Ez teljesen véletlenül jutott eszünkbe. Bükszentkereszten élünk, és ott egy hollópára figyeltünk fel az életükre, és akkor úgy megtetszett nekünk ez a név.
Ez nagyon szép. Térjünk rá először is a pályád elejére. Te már fiatalon is érezted magadban az alkotás vagy a szereplés iránti vágyat?
Jó a kérdés. Ezen ideig nem is gondolkodtam, hogy most, hogy erről is fogunk beszélni. Igen, pici gyerekként. Tehát minden bizonnyal onnan indulhatott nekem el pályám. De jó, hogy így megkérdezted. Tehát igen, gyerekkoromtól kezdve. Az az érdekes, hogy nem mertem beadni a felvételimet színészképzőbe, viszont valamilyen véletlen folytán érettségi előtt pár héttel a kezembe került az iskolai könyvtárban egy újság, hát akkoriban még ugye újságon jöttek az információk, és nem neten, és ott láttam egy felhívást az EGRI színészképző stúdióba, és én akkor felkészültem egy hét alatt, pár nap múlva lett volna egyébként a felvételi, vagy volt a felvételi, és felvettek. És ott álltam az érettségin már, mikor én magyar történelem szakra jelentkezvén készültem és érettségi vizsgáztam, hogy már tudtam, hogy egy biztos, Egerben engem már felvettek, én már el fogok tudni oda menni. Az, hogy végül is nem így lett, egyébként felvettek magyar történelem szakos tanári képzésre, és el is végeztem, de az, hogy én nem mentem el, annak egy szülői döntés volt, helyettem hozták meg a döntést, és végül is úgy döntöttem én is a befolyás miatt, hogy elmegyek és elvégzem a tanárképző főiskolát. Amit mai napig nem bántam meg.
És mit adott neked az irodalomtanári háttér a későbbi aktói munkádhoz?
Nagyon szeretek olvasni, verseket olvasni, és gyerekkoromban is nagyon sok szavaló versenyen voltam, de az, hogy én írjak, ez igazából nem fordult meg a fejemben. Valahogy úgy éreztem, hogy pont azért, mert rendkívül nagy a tisztelet az alkotók, írók, költők iránt, pont ezért csak úgy ne fogjon már senki könnyelműen a húrok pengetéséhez, ahogy Petőfi is mondta. Én úgy döntöttem, hogy nem fogom megmutatni azt, amit elkezdtem szép lassan saját magam írni titokban, éjszakánként. Egy olyan jó 10 évvel ezelőtt egy magánéleti válság hatására kezdtem elírni, és valójában pont emiatt nem akartam megmutatni senkinek, hogy miket írok, mert nem voltam én abban biztos, hogy az egyáltalán olyan szintű alkotás, hogy az bárki számára is élményt adjon, tehát pozitív visszacsatolás még váratott akkor magára, pont amiatt, mert hogy én a fiókba rejtettem az írásaimat.
És mikor érezted először, hogy az írás számodra nem csak egy hobbi?
Akkor, amikor észrevettem az írásnak az önsegítő hatását. Azt éreztem minden egyes átírt éjszaka után, mert ahogy említettem, ugye titokban kezdtem el írni, és azt éjszaka műveltem. Azt éreztem minden egyes reggel, miután egy-egy mű kikerült a kezem alól, hogy én más lettem, több lettem. Valahogy az írás folyamata egy olyan furcsa, megváltozott tudatállapotban zajlik, hogy feltöltődve, energiával telinek éreztem magam, és rájöttem arra, hogy az alkotás az segíti az embert, segíti az emberi lelket. Nem a fizikai fáradtság uralkodott el rajtam, hanem a lelki szárnyalását, így tudnám megfogalmazni. És miután megmutattam néhány olyan barátnőmnek az írásomat, akiktől őszinte kritikát várhattam, illetve hát ők is, mivel ugye irodalomszakon végeztek, ezért tudtak, úgy éreztem, hogy tudnak szakmai visszajelzést adni, és mondták, hogy igen, ne hagyjam abba, ráadásul, hogyha ilyen örömet okoz nekem, akkor semmiféleképpen ne hagyjam abba az írást. Ezért onnantól kezdve már nem csak szenvedély volt, hanem egy önművelés. Talán valami ilyesmit tudnék mondani, igen.
És hogy a gyálnéven kezdtél el először publikálni?
Hát ennek is...
Hogy erről szabad beszélni.
Igen, magánéleti háttere van. Amikor... az első műveim elkészültek, és hát ezek eléggé intim témájú művek voltak. A kezdet-kezdetén főként erotikus verseket írtam, illetve olyan női nehézségekről írtam, ami annyira nem publikus. Családon belüli erőszak, vagy nemi erőszak, olyan, ami az én korosztályomnak a problémája, nehézsége, például klimax, abortusz. Ezek azért, valljuk meg őszintén, nem kifejezetten hétköznapi irodalmi témák. Ráadásul pont a magánéleti háttér miatt én nem mertem volna úgy kiadni ezeket a verseket a nyilvánosság elé, akár egy bármilyen publikáció során, hogy megtudják, hogy benne milyen feszültségek vannak, engem mik bántanak, milyen szenvedések azok, amiken keresztül megyek. Úgyhogy ezért választottam egy olyan nevet, amivel nem adom ki a saját civil nevemet. Úgyhogy a Lovas Adél az már egy ilyen alkotói név volt.
És szerinted nem publikus, vagy inkább tabu téma, amikről írtál? Mert említetted, hogy nem publikus, de én úgy érzem, hogy inkább tabu témának számítanak ezek.
Így van. Igen, nagyon jól mondod. Ez tabu téma. Pont azért, mert hogy én is nagyon szerettem volna publikálni őket, de éreztem, hogy ez... És hát a későbbiekben ez be is bizonyosodott, tehát a körülöttem lévők számára ez egy ilyen rosszalló véleménynyilvánítás volt sokszor, hát a családtagok számára, amikor már kiderült, hogy mikről írok, és hogyan, mert azért eléggé naturalisztikus módon fogalmazok sok-sok művemben. Nem kifejezetten hétköznapiak, igen, ezek a témák, és nem biztos, hogy szeretnek az emberek ezekről beszélgetni a hétköznapi életük folyamán. Ugyanakkor egy magánjellegű beszélgetésnél mindig ezek kerülnek elő. És milyen furcsa az, hogy egy ilyen álságosnak kell lenni ahhoz, tehát a nyilvánosság elé nem rakhatjuk ki azt, ami valójában igazából legbelül zajlik és foglalkoztat minket. Azért egy idő után már, amikor felvállaltam ezt a fajta alkotási módot, akkor már kifejezetten ezt éreztem, hogy pont azért kell megmutatni, mert nem szeretnék álságos lenni.
Most beszéltünk egy kicsit a műveidről. A hallgatókat biztos érdekli, hogy hol lehet téged megtalálni, hogyan találhatják meg az írásaidat?
Van egy alkotói oldalom a közösségi oldalon, a Facebook nevű közösségi oldalon, Lovas Adél oldala. Ide általában aktualitásokat szoktam felrakni. Lassacskán az írásaimmal egy segítő munka alakult ki. Többen olvassák, akik hasonló problémákkal küszködnek, és hát megkeresnek engem. Megkeresnek, privátban rám írnak. Privátban merik csak elmondani azokat a hasonszörűbb dolgokat, amik velük is megtörténnek, meg amikről én írok, és nem merik ők sem a nyilvánosság előtt elmondani azokat a nehézségeket, úgyhogy szép lassan egy ilyen lelki segítőtárs, valami ilyesmit tudnék mondani. Tehát azzal, hogy látják, hogy ezekről a tabu témákról lehet nyíltan is beszélni, azzal bennük is felszakad valami fajta gát. És ez segítség, ez mindenféleképpen segítség, és azáltal, hogy esetleg velem együtt is meg tudják beszélni, vagy olyan nők, akiknek hasonló sorsesemények voltak az életükben, mint amilyen nekem, vagy pedig hasonló a szemléletmódjuk, mint amilyen az én írásaimból kiderül, hogy nekem milyen. Egyfajta sorsközösség is van ezáltal közöttünk, tehát könnyít számukra egy-egy olyan, akár írásban, akár szóban, mert most már szóban is elég gyakran találkozok ilyen nekem író személyekkel, tudok segíteni, ezt észrevettem. És hát számomra pedig szintén segítség az a fajta, hogy az a visszajelzés, hogy látom, hogy valakinek az életében történt esetleg minimális változás, vagy a szemléletmódján picit tudtam formálni. Igen, ez nekem is természetesen egy nagy segítség.
Van neked egy köteted, a Bármi nő.
Igen.
Tudsz nekünk róla mesélni? Vagy hogy miről szól, hogy mit szerettél volna átadni?
Igen, ez az első verses kötetem. 2021-ben adattam ki ezt a kötetet, verses kötetet, és az addig elkészült műveim vannak benne, de jó rész, tehát én ugye 2021-ben léptem ki a nyilvánosság elé. Addig senki nem tudta szinte a környezetemben, nagyon, nagyon kevesen, inkább így mondom, nagyon kevesen, hogy én írok, alkotok, és hogy a Lovas Adél nevet használom. De amikor kiadattam ezt a kötetet, milyen érdekes, pont akkor töltöttem az 50. életévemet. Hát ez a véletlen művet, tehát én nem szándékosan ekkor adattam ki, de hogy valljuk meg őszintén, tehát nem ilyenkor szoktak pályát kezdeni. És én direkt felvállaltan is így szerettem volna, hogy míg az ajánló szövegbe is bekerült az, hogy mit ér egy nő 50 évesen, tehát ez volt az ajánló szövegnek a kezdete, mert pont azt szerettem volna vele megmutatni, hogy a kor az csak egy szám. Valójában van egy életútja az embernek, jó az, hogyha 18 évesen megtalálja az ember a saját pályáját, de mi van akkor, hogyha úgy alakul az élet a sorsa, hogy később adódnak azok a lehetőségek, amelyek egyébként lehet, hogy titkos vágyként ott voltak az ember szívében, de valahogy más irányban indult el. Ha viszont van rá lehetőség, akkor igenis, akár 50 évesen is hozzákezdett az ember egy újfajta tevékenységhez, vagy alkotási módhoz. És az addig titokban írt verseimet ebben a kötetben úgy adattam ki, hogy hát nagy meglepetés volt ez a környezetem számára. Sejtettem, hogy így lesz. Nagyon izgultam, hogy hogyan fogja fogadni a közvélemény, és hát sikere lett. Sikere lett, és pont emiatt, amit említettél, hogy a tabu témák, azok izgatják nagyon az embereket, És úgy voltak vele szerintem az olvasóim, hogy, sőt, hát a visszajelzésekből meg is kaptam ezt, hogy de jó, hogy ezt leírtad, de jó, hogy valaki kimeri ezt mondani. Hát velem is ugyanezt történik meg. Hát ennek hangot lehet adni, és ilyen formában, ilyen módon. Az irodalmi forma is meglepte a ismerőseimet eleve, hiszen nem tudták, hogy írok, de az, hogy ilyen témákról és ilyen módon, hát az meg duplán. Megkövült borostyán a szívem. Benne emléked, örök lenyomat. Szivárvány és csillagíven átborzolod az álmomat. Lelkem csatakos ruháját zápor után bevilágítod, színes köntöst adva rá, még mindig ámítod és kábítod. Csak játékod vagyok-e? Mondd hát! Csalfa igéd volt-e valaha igaz? Eső után köpönyeg. Egy válaszot sem lehet már vigasz. Langypára száll fel a betonról. Orrom szívja a friss illatot. Tüdöm kitágul, lelkem megremeg. Mikor mondhatom végre, hogy szabad vagyok? Átázott sejem ruhámban úgy állok itt, mint meztelen. Rám tapad, mint hős tekinteted, s kezed miért így fesztelen? Vad örömöm csillapítja a sebekkel teli emlékezet. Ujjait köntösömön, mit lefejtenék? Mit is? Ruhát vagy kezed? Fázom. Tudom, látszik is nagyon. Didergő lelkem lehetne, hogy végre rád hagyom.
Téged meglepett a könyvnek a fogadtatása? Ahogyan fogadták?
Valahol sejtettem, éreztem, hogy, hogy nagy megdöbbenés lesz. Az első kiadásnak az anyag az teljes egészében elfogyott, úgyhogy egy év múlva újat kellett nyomatni belőle a kötetből. És amikor én megálmodtam azt, hogy ezeket a verseket kötetbe rendezem, akkor mindig egy olyan vágykép született meg a szemem előtt, hogy én ezeket a verseket, ha felolvasom, vagy elmondom a közönség számára, akkor olyan szinten együtt éreznek velem, hogy éreztem azt, hogy ők is meghatódnak ezektől a művektől, és ott csillog a könny a szemükbe, valamilyen vágyképen volt. És ez utólag, most már tudom, hogy miért született meg ez a vágykép, azért, mert azóta tulajdonképpen én ezt a tevékenységet folytatom. A hollóhátat is, amit említettünk, ezt a vagy említettem a formációt, a párommal együtt mi pont egy ilyen segítő munkát kezdtünk el közösen. A verseimmel, illetve a párom megzenésíti őket a dalokkal, úgy állunk ki, hogy valójában mi azokról a nehézségekről beszélünk a színpadon, amelyeket vagy mi megéltünk, vagy tapasztalatunk van valamilyen formában, vagy elmesélték számunkra azok az emberek, akik hozzánk fordulnak, vagy akikkel végül is találkozunk egy-egy előadás után, és beszélgetünk, és ezeket a nehézségeket úgy tárjuk mások elé, a közönség elé, hogy próbálunk mind a példánkkal, mint pedig a hozzáfűzött tapasztalatokkal segítőkezet nyújtani.
És mikor jött maga a felismerés, hogy nem csak írni, hanem előadni is szeretnétek?
Az első verses kötetem sikere láttán én elindultam mindenféle versmondó versenyen, mert valahol azt éreztem, hogy ezt a vágyképet én szeretném megteremteni, az anyagba ültetni. És tudtam, hogy szükség van arra, hogy rutint szerezzek, hogy visszacsatolást kapjak, hogy az előadó művészet, vagy az előadás terén is van keresnivalóm. Tehát persze, hogy kellett nekem a visszajelzés, illetve gyakorolni, közönség előtt kiállni, és oly módon olyan atmoszférát teremteni magam körül, hogy azzal tényleg hatni tudjak. Mert szentül hiszem, hogy azáltal, hogyha hatunk, egyfajta katarzist tudunk esetleg gyakorolni a hallgatóságunkra, akkor ennek a katarzisnak az eredményeképpen a hallgatókban elindulhat egyfajta lelki folyamat, egy változási folyamat. Úgyhogy én ezt szerettem volna, hogy ezen a téren is tréningezzem magam, fejlesszem a tudásomat, és oly módon tudjuk az előadásainkat, annak később ugye ez szépen meg is teremtődött, hogy tényleg a mások számára is ez hatékony legyen egy-egy ilyen előadás.
És ha már az előadásoknál tartunk, mesélte nekünk a Gárdonyi Színházról, hogy oda felvételiztél, viszont te megkaptad a Színész 2-es oklevelet. Ez mit jelent számodra? Hogyan kerültél el odáig, hogy akkor mégis színészet?
Amikor a párommal elindultunk, és előadásokat tartottunk a Hollóháttal, akkor éreztem azt, hogy még ügyesebben kell uralni a színpadot. És Miskolcon indult egy olyan képzés, ez pár évvel ezelőtt történt, uh-huh. amikor én úgy döntöttem, hogy én akkor egy színészképzőre beiratkozok. És ez egy nagy kaland volt, mert itt azért hát megismerhettem a saját képességemet, a saját adottságaimat. Az egy dolog, hogy az ember mit gondol saját magáról. Az egy megint egy másik dolog, hogy mondjuk gyerekkorában imádott szerepelni, vagy tényleg nagyon sokat játszottunk a barátnőimmel színházast itt. De hát melyik gyerek nem? Uh-huh. De az, hogy később, idősebb korában, tehát az életének nem a hajnalán, erre adódik lehetőség, szerintem ez önmagában is egy hatalmas nagy csoda, és egy nagy öröm volt számomra. Én lubickoltam tulajdonképpen ez alatt az időszak alatt, még tanultam. Úgyhogy ez az önismeretre, ez egy nagyon-nagyon jó helyzet és alkalmat teremtett ez az iskola. Igen, és így szereztem meg a Színész 2 oklevelet.
És jól tudom, hogy te most először szerepeltél kamera előtt, mint színész.
Hát az elmúlt másfél-két év alatt valahogy úgy alakult, hogy kaptam felkéréseket. Uh-huh. Zömmel egyetemisták vizsgafilmjeiben szereplek, tehát már hat film van most így a hátam uh-huh. mögött az elmúlt másfél-két év alatt, illetve most egy olyan filmben van lehetőségem játszani, amely film, már én úgy tudom, a készítőik azt suttogták, hogy már egészen uh-huh. tengeren túlon Amerikában wow. különböző megmérettetéseken már díjat is kapott, úgyhogy...
Gratulálunk úgyhogy, hozzá!
Igen, ez megint egy, azt mondom, hogy a véletlenek, a szerencse, de számomra ez örömet nyújt.
És hogy állsz ahhoz, hogy sokszor anyaszerepek találnak meg téged? Hogyan érint téged?
Hát eleve, ugye én édesanyja is vagyok. De... amikor én kiálltam a nyilvánosság elé, annak volt egy nagyon, egy családi tragédia uh-huh. volt az elindítója ennek, hogy én úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a verseimet, és a nyilvánosság elé kirakom. Meghalt a fiam 6 évvel ezelőtt, 20 éves fiam, és... ez a családi tragédia bennem egy nagyon furcsa, mert én nem omlottam össze, hanem egy hihetetlen nagy erő vagy koncentráltság. Nem is tudnám így pontosan megfogalmazni. Igazából azért nehezen megfogalmazható, mert én mindig úgy szoktam mondani, hogy egy kegyelmi állapot történt velem a haláleset környékén, és én éreztem azt, hogy nekem innentől kezdve erről a tragédiáról, illetve az odavezető útról, és a tapasztalatokról, meg a tanulságokról kell uh-huh. beszélnem. Világosan láttam, hogy az az út, ahova ez a tragédia vezetett, tehát a fiam halálesetéhez, az összefüggésben van például azokkal a művekkel, amiket én írtam. Ha én másképp tettem volna, hogyha már hamarabb segítettem volna, hogyha családi helyzetünk megoldódott volna korábban, akkor nem történt volna meg ez a tragédia. Mm-hmm. És addig ugye tele voltam félelmekkel.